Szia, üdvözöllek! Ismételten itt vagyok Zsilén a Lélek Caféval. Ha most hallgatnál engem először, akkor mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy az epizódok egymásra épülnek. Igen, külön-külön is lehet némi mondani valója, de a célja az, amiért hagytam magam rábeszélni arra, hogy elindítsam ezt a sorozatot, az az, hogy akiben megszületik az, hogy gondolkodásmódot váltson, és változtasson az életén, és ezt az olyan sokszor elmondott, jaj, de milyen rossz a világ, hogy jobbá tegye azáltal, hogy ő maga jobbá válik. Ez csak akkor végig járható ez az út, hogyha úgy elejétől és lépésekben haladunk. Tehát úgy Zubele Balázs módjára nem lehet ezt megcsinálni. És megmondom, hogy miért nem, mert igen, özönet helyen, teljesen mindegy, hogy milyen social media oldalra mész föl, teljesen mindegy, kivel beszélgetsz, egy olyan világot élünk, amikor különböző pozitív gondolatokat mindenki nagyon előszeretettel kántál, szó szerint értve a kántálást. Tehát mondja, nagyon jól hangzik, talán még rím is van benne, de effektíven nem tudja alkalmazni. És nem azért nem tudja, mert bárkinek hiányosságai lennének, félreértés ne essék, vagy hogy bárkit minősítenék, nem. Hanem azért, mert nem igazán beszél arról soha sehol senki, hogy ugyanis kell gondolkodásmódot változtatni. Tehát azzal, hogy különböző kis gondolatokat elkezdünk kántálni, attól mi nem fogunk megváltozni. Persze, valamennyit éppen segíthet, de azt a mélyreható igazi változást azt nem tudjuk vele elérni. És éppen ezért mondom azt, hogy ha arra döntöttél, hogy elindulsz ezen az úton, hogy megváltoztatod a gondolatod, megváltoztatod az életed. Akkor is, ha éppen úgy érzed, hogy különösebb nagy problémád nincs, vagy akkor is, ha úgy érzed, hogy Úristen, összedőlt a világ, és gondjaim vannak, mintegy melyik helyzetből startolsz. A lényeg az, hogy lépésről lépésre tudsz haladni. Tehát ez egy hosszú évtizedek alatt úgymond összerakott módszere ennek az egész gondolkodásmódváltásdinak, és ez csak ezzel az apró lépésekkel tud működni. Nem tud úgy működni, hogy bele a közepébe. Na most a korábbi, akik már hallgattak engem, ők tudják, megbeszéltük azt, hogy először is megnéztük, hogy mi az a négy nagyon-nagyon fontos elem az életünkben, ami mindannyiunknak az élete bástyáit, oszlopait, az életünk magját adják tulajdonképpen. Minden ott áll vagy bukik. Az egészségünknél, a munkánknál, a családunknál, a párkapcsolatunknál. Persze ezen kívül sok millió meg más dolog van az életünkben, de mégis ez az a négy nagyon-nagyon fontos dolog, az a négy nagyon-nagyon hatalmas bástya, vagy szoktam még nevezni a kis kristálygömbnek, amikkel nagyon-nagyon ügyesen kell ahhoz egyensúlyoznunk, hogy úgymond harmóniában legyen az életünk. De még mielőtt ebbe belecsapnánk, mert ugye nem mindenki, tehát most ha veszünk egy tinédzsert, akkor valószínű, hogy ott még azért másabbak a dolgok. Menjünk vissza egészen kisgyerekkorig. Tehát amikor ez a kisgyerek a világra jön, már ott elkezdődnek azok a bizonyos elvárások és korlátozások. Igen, sokszor a szülő aggódásából adódóan, sokszor talán ezek csak ilyen berögzött, valahonnan nagyon régről hozott dogmák, amiket már lehet, hogy el kellene engedjünk. De igen, elkezdtünk a gyerekeinkre ráaggatni különböző elvárásokat. Már az óvodában is, aztán az iskola ezt csak még jobban felerősíti, és minél jobban haladunk előre az életkorunkban, annál több elvárást állítanak elénk, vagy néha állítunk mi saját magunk elé, mert valahol hallottunk valamit, és az olyan jó pofa, és majd akkor mi ezt megcsináljuk, és ezt mind ilyen teherként szépen magunkra aggatjuk. Te most, aki engem hallgatsz, hogy éppen hány éves vagy, nem tudom, talán nincs is összefüggésben, vagy minimális összefüggés található a leélt korod és a benned rejlő sok-sok rádaggatott elvárás és egyéb dolgoknak a nehézségeiben, de azt mondhatom, hogy szinte mindannyiunkban van. Ha most végig gondolod azt, természetesen azért itt a nem is igazán jön, hogy nő vagy-e vagy férfi, hogy hány darab szerep az, aminek neked nap mint nap meg kell felelj. És itt a megfelelés nem abban az értelemben értem, hogy mert azt most neked olyan szinten értékelnék, vagy de a visszajelzések alapján mégiscsak értékelik, de tehát ha már olyan előre haladott vagy, hogy igen, egy önálló családdal rendelkezel, akkor te vagy egy szülő, vagy egy társa valakinek, de amikor bemész a gyereked közösségi helyére, legyen az óvodaiskola, akkor ott egy olyan szülő vagy, aki már nem ugyanaz a szülő szerep, mint otthon a gyerekeddel szemben, hanem akivel az óvónéni és tanítónéni, tanítóbácsi beszél, ez egy másfajta szülői szerep. Megfelelsz ott meg. Bemész a munkahelyedre, ott ugye te egy teljesen mindegy milyen pozícióban lévő ember vagy, de ott is van egyfajta szerepet. Ha saját céget csinálod, akkor szintén valakinek vagy a munkatársa, valakinek vagy a gyereke, tehát ez vége láthatatlan ez a sor, hogy mennyi sok szerep. Mindegyik szerepben egy más-más feladatkörnek, viselkedési mintának, és egyébnek kell megfelelni. Sokszor ebből adódik az, hogy igen, elfojtottuk, elaltattuk a bennünk rejlő gyermeki lelket, aki pedig annyira nagyon meg tudná könnyíteni a mi életünket. De sajnos, igen, ezek a csúnya társadalmi elvárások, ezek nem, mert a nem illik, és a nem való, és a ne viselkedj úgy, és a többi, és a többi, és mi ugyanezt örökítjük tovább a gyerekeinknek. És elérünk egy bizonyos kort, és akkor már azt érezzük, hogy megzakkanunk a terhek alatt, már bármit szeretnénk, nem úgy alakulnak, és akkor, ha éppen egészségügyi problémánk nincs, vagy csak minimális, akkor még hálásak is lehetünk. Szóval újra azt mondanám, hogy mindegy, hogy hány éves vagy, biztos, hogy egy halom olyan társadalmi elvárás és egyéb megélt élmények alapján szörnyű nehézségeket tudsz magadba cipelni. És hogyha te most arra döntöttél, hogy gondolkodásmódot váltasz, akkor nagyon-nagyon az elején kell kezdeni. Ugyanis, hogyha te x évtizedet leéltél, és te most arra döntöttél, hogy jó, akkor most megváltom a világot, nem volt eddig párkapcsolatom, de elég, most már én párkapcsolatban akarok élni, vagy eddig alkalmazott voltam, és saját vállalkozásomat akarom csinálni, mindegy, hogy mire döntesz, tehát, hogy milyen változást szeretnél az életedbe, akkor tudod igazán sikerre vinni, hogyha a korábbról hozott sérelmeidet, fájdalmaid, azt te le tudod tenni. És amikor te azt letetted, akkor jön az a bizonyos gondolkodásmódváltás. Tehát tulajdonképpen leteszed a sérelmeidet, a fájdalmaidat, a mindenféle negatív, rád negatív hatással lévő dolgot, és olyan, mintha egy tiszta lapot kapnál, és arra tiszta lapra tudsz elkezdeni építkezni. Azt a tiszta lapot tudod te megtölteni gyönyörű színekkel, gyönyörű élményekkel, egy gyönyörű harmonikus emberrel, akivel szívesen töltenek időt, akit szívesen meghallgatnak, vagy ha üzleted van, szívesen vásárolnak. Tehát teljesen mindegy, hogy a korábban említett négy bástyából, tehát párkapcsolat, ha te rendben vagy, akkor veled akarnak élni, akarnak a párod lenni. A gyereked is szívesen megoszt veled dolgokat, mert nem azt látja, hogy tele vagy problémával, és stresszes vagy, depressziós vagy, hanem egy nyitott, harmonikus ember vagy. Elárulom, attól ugyanúgy lesznek problémáid, amit én itt már nem problémának nevezek ebben az esetben. Mert problémának addig nevezzük, amíg nincs meg a tiszta lapunk. Ha megvan a tiszta lapunk, onnantól kezdve feladatról beszélünk. Ugyanis ha ki fogod tisztítani a te kis lelkedet, a te kis elmédet, akkor rájössz arra, hogy bármi általad problémának nevezett dolog jött az életedbe, az mindig azért jött, mert meg kellett, hogy tanulj valamit. És persze lehet, hogy te most nem hiszel a sorsban, és nem hiszel ezekben a dolgokban, elfogadom azt is. Ne is higgy benne. Nagyon sokszor elmondtam, és most is azt mondom, ne higgyel nekem semmit, de szeresd és tiszteld magad annyira, hogy kipróbálod magadért, a te saját nyugodt, harmonikus, egészséges életedért. És hogyha megvan az, hogy... kitisztítottad magad, és a kis tiszta lapodat elkezdett teleírni, rajzolni, mindegy, minek nevezzük, csak színes legyen és gyönyörű, mint egy szivárvány, akkor sokkal sikeresebben fogod élni az életeden, azt a bizonyos mind a négy, mind a négy bástyádon, a családi vonalon, úgyis, amikor valakinek a gyereke vagy, vagy éppen valakinek a szülője, a táska, párkapcsolatodban a társaddal, mert sokkal jobb és harmonikusabb egy olyan társ mellett lenni, aki nem állandóan a negatív dolgokat tolja ránk, és kínoz vele bennünket, hanem aki igen feladatként éli meg az adott korábban problémának nevezett dolgot, és azon igyekszik, hogy azt megoldja. És amikor elindulsz ezen az új úton, mindenképpen az kell, amiről egy korábbi epizódban beszéltem, az a bizonyos kedvesség a szeretettel. Tehát a gondolkodásmódnak az a bizonyos, hát amennyiben itt lehet receptről beszélni, inkább azt mondanám, hogy ez egy kipróbált, hosszú éveken át kipróbált és alkalmazott módszere a gondolkodásmódváltásnak. Tehát mindegy, hány éves legyél, rendbe kell lakni a kicsi lelkedet. Korábbi epizódban erről beszéltem részletesebben, de most is elmondom, hogy ha egyedül nem megy, van hozzá segítség. És térítés díjmentes nélküli segítségről beszélek. Tehát félreértés ne essék, senkinek nem reklámot csinálok, menjen XYZ-hez és fizess 100 000-eket, szó nincs róla. A segítség a szó szerint értendő segítség. Majd tovább megyek. Amikor letetted ezeket a terheket, ugye jön az a bizonyos kedvesség. Egy korábbi epizódban szintén megbeszéltük, vagy elmondtam helyesebben, hogy itt a kedvességnek egy olyan különlegesen értelmezett formájáról beszélünk, nem arról a kedvességről, amit úgy általában megtapasztalunk a mindennapjainkban, arról a kedvességről, amikor te valóban nyitottan, érdeklődően fordulsz emberek felé, és valóban meg akarod őket érteni, akkor is, ha nagyon csúnyát mondott neked, akkor is, ha nagyon fájt, amit abban a pillanatban mondott. Persze, érző lények vagyunk, eléri a lelkünket a fájó szó. Nagyon mély sebeket tud csinálni, ha hagyod, ne hagyd. Ne hagyd, mert minden csak annyira fáj, amennyire te hagyod, hogy fájjon. És ha te megértéssel fordulsz az emberek felé, de legalábbis a megértés szándékával, akkor pontosan fogod azt tudni, hogy az a nagyon csúnya, nagyon fájó és nagyon sebző gondolat, amit ez a másik mondott neked, legyen az az édesanyád, az édesapád, a testvéred, a társad, a gyereked, teljesen mindegy, kiről beszélünk. Az az ő pillanatnyi hangulatából, az az ő fájdalmából adódik. De az nem neked szólt, csak te voltál ott, akkor, abban a pillanatban, és úgymond te kaptad meg ezt a belőle kifakadó, vulkánszerű fájdalmat. És hogyha ezzel a megértéssel fordulsz az emberek felé, azzal a véget nem érő kedvességgel, amikor is nem próbálod őt nyugtatgatni és elfolytatni benne ezt a fájdalmat, mert csak nagyobb kárt okozol. Kérdezd és hagyj, hogy beszéljen. Hallgasd meg, akard megérteni. Ha kell, 100 kérdéssel akard megérteni, hogy mi az ő problémája. És akkor is, hogyha a társadról beszélünk, lehet, hogy egy picit talán belül sír a lelked abban a pillanatban. Igen, tudom, szörnyű fájdalmas tud lenni, amikor egy... nem várt pillanatban, egy nem várt helyzetben valaki megmagyarázhatatlanokból, én úgy szoktam mondani, hogy a torkomra áll. Igen, fájó tud lenni. Ugyanakkor meg szintén tapasztalatból is ennek a sok-sok kutatásnak a tapasztalatából mondom, hogy abszolút nem annak szól, aki kapja. Nem. Ez annak a másik embernek a határtalan fájdalma, amit te abban a pillanatban megtapasztalsz. És igen, valóban az a legjobb megoldás, ha meg akarod érteni, de nem úgy veszed ezt föl, mint a fájdalom, hanem a megértéssel. És hogy ha te őt megérted, és ez lehet egy ember, vagy lehet egy helyzet is, mert valami éppen nem úgy jött össze, ahogyan te azt tervezted. Lehet egy koccanásos autó baleset, igazából mindegy, hogy az életből most onnan merítek ki egy példát, akkor, amikor egy olyan szituációba kerülünk, ami szörnyen, hogy is mondjam, robbanékonyá tud bennünket tenni, fájdalmat okoz, tehetetlenség érzése, a félelem érzése, igen, ezek a negatív dolgok, ezek mind lefele húznak bennünket, és olyan szörnyűséges energiát bocsájtatnak ki magunkból, vagy bocsájtunk ki ezáltal magunkból, ami a környezetünknek valami elviselhetetlen, és ilyen menekülős, kényszeres fájdalom tud lenni. De ha képesük vagyunk arra, hogy ezt az adott helyzethez kedvességgel álljunk, és megértéssel próbáljunk közelíteni a helyzet, illetve az adott ember felé, akkor sokkal-sokkal könnyebb ezt a helyzetet megoldani, megérteni, és túllépni rajta. Amit most persze biztos vagyok benne, hogy te most, aki engem hallgatsz, azt hiszem, hogy az elmúlt napokból a számodra leg-legrosszabb példa jutott eszedbe, amit átéltél. És igen, első hallásra valami olyasmit gondolhatsz, hogy hát menj te a fenébe azzal, ami hát lehetetlen, ez kedvességgel, megértéssel. Igen, elsőre így gondoljuk, ez biztos. Én is így gondoltam. Csak amikor az ember kipróbálja, és van egyszer egy sikerélményed, amikor egy borzasztó, nagyon csúnya, konfliktus véget tud úgy érni, hogy te, hogy is mondjam, a csúnya beszédet viszonzás nélkül hagyod, csak próbálod azt a másikat megérteni, hogy mi történhetett ő vele, ami miatt ezt a fajta viselkedési formát mutatja neked, és ezt a fajta fájdalmat kapott tőle. Ha te megpróbálod őt megérteni, akkor biztos lehetsz abban, hogy mindenképpen pozitívan zárul az a dolog, és azzal az adott emberrel, vagy adott szituációval a kapcsolatod, a véleményed róla. Tehát tudom, igen, nagyon nehéz, ugyanakkor azt mondom, hogy ha te valóban egy harmonikus lény akarsz lenni, ha valóban elértél oda, hogy te változtass az életeden, akkor ne hagyjál ki egyetlen egy lépcsőt sem abból, amit én itt próbálok ezekben a kis lélekkafé epizódokba átadni neked. Semmi esetre sem hagyd ki, mert akkor tudod igazán sikerre is boldoggá, a boldog útra vinni az életedet. És mindannyiunknak ez a célja. Mindannyiunknak az a célja, hogy örömmel keljünk föl reggel, és hogy a környezetünket úgymond boldoggá tudjuk tenni, a puszta jelenlétünkkel. Nem piszokdrága ajándékokról beszélek, és hatalmas nagy cselekedetekről, nem. A puszta jelenlétünkről. Minden itt dől el. Ha valakinek a puszta jelenlétének nem tudsz örülni, akkor vihető neked a nagy masnid, nagy piros masniba kötött Mercedes, vagy bármit. Annak sem fogsz olyan igazából örülni. Teljességgel lehetetlen. Ez csak akkor, tehát az életünk az igazából ott kezdődne, vagy ott kezdődik, amikor képesek vagyunk valakinek a puszta jelenlétének örülni, és képesek a mi puszta jelenlétünknek örülni, mindenféle elvárás és minden nélkül. Tehát ehhez pedig ezek a lépcsőfokok, hogy a régmúltból hozott dolgokat kipucolgatod, elkezdel szeretettel, kedvességgel fordulni az emberekkel, és megérteni őket, megpróbálni megérteni őket. Mondom, nagyon-nagyon sok kérdéssel, Csak akkor fogsz tudni közelebb férkőzni hozzá, hogyha ha kérdezed, és ténylegesen a szándékod ott van, hogy őszinte szándékod természetesen, hogy meg akarod őt érteni. Igen, és tudom, vannak olyan emberek, akik ebben a hevületben, amikor ilyen nagyon-nagyon, fájdalmasan viselkednek, akkor ők nem biztos, hogy ő akkor rögtön akar róla beszélni. Na most óva intenélek attól, hogy felvegyél egy ilyen erőszakos hozzáállás, hogy de már pedig akkor is mondd el is egyáltalán. Nem. De nyugtasd meg azt a másik embert arról, hogy semmi gond, te ott vagy, és ha akar róla beszélni, akkor te szívesen meghallgatod őt, és megpróbálsz neki segíteni. Persze, vannak azok a nagyon elzárós emberek, és azok a nagyon, már azt mondom, hogy agresszív tulajdonságokba hajló emberek, akik, ha te kérdést teszel föl, még nagyobbat rúgnak, úgymond beléd, nem a szónak a szószoros értelmében is nem cselekedettel, hanem mondjuk egy olyan válaszsal, amire abszolút nem számítottál. Igen, vannak ilyenek, erre is készülj föl, erre is edz meg magad, de neked még akkor is, ha te elindultál az úton, akkor neked türelmesnek, kedvesnek, szeretetteljesnek kell maradni ahhoz, hogy te képes legyél túl lépni ezen a dolgon. Tehát kedves vagy, majd megérted. Megpróbálod megérteni. És ha nem akar róla beszélni, azt is kedvességgel próbálod megérteni. Mert nincs más út. Kipróbálhatod? Állok elébe? Szólj, ha van másik út, én is megcsinálom. De elmondom neked, hogy nincs. Hidd el nekem, hogy nincs. És tudod, az az ember, aki adott pillanatban a kedvességedre és a megértő szándékodra még mindig agresszív, és ténylegesen szavakat nem akarok most olyanokat előhúzni, ami jellemzi ilyenkor a mi csúnya viselkedésünket, neked akkor is tudni kell kedvesnek maradni. És legalább azt érts meg, hogy annyira mély ponton van, és annyira szenved, hogy képtelen a normál, intelligens emberi kommunikációra. Amit Isten őriz, hogy kimondj neki, nem. Én most ezt úgy maguknak mondom. Ha belállsz a tükörbe, te is tudod pontosan, hogy mikor viselkedtél úgy, amire piszokul nem vagy büszke. És azért nem vagy rá büszke, mert talán valaki éppen volt a környezetedben, aki éppen meg akart hallgatni, és kedves akart veled lenni, és te olyan szintjét viselted akkor a te problémát fájdalmának, ami nem tette azt lehetővé, hogy te ilyesfajta kedvességre és törődésre nyitott legyél, és normálisan válaszolj. Igen, ilyenek vagyunk mi emberek. De ha te ezt eldöntöd, hogy elindultál ezen az úton, és mondom, teljesen mindegy, hogy mi a kitűzött célod, mindegy, hogy te családot akarsz alapítani, mindegy, hogy egy új munkát szeretnél, mindegy, hogy az egészségedet akarod ráncba szedni. Ha tulajdonképpen létre akarod magadban hozni a harmonikus embert, a test, a lélek, az elme harmóniáját, akkor neked elengedhetetlen, hogy ezeket a dolgokat te begyakorold, és tud alkalmazni, és rutinszerűen, kinek mennyi idő, kinek néhány hét, kinek néhány hónap, de hogy ezt olyan szinten, amikor már ez a természetes, és eszedbe nem jut valakinek beszólni, megbántani, mert már neked ez lesz a természetes, hogy kedves vagy, és megpróbálod megérteni. És hogyha te most azért hallgatsz engem, mert mondjuk egy saját cégedet akarod fölépíteni, akkor képzeld el, hogy te mesélsz valakinek a cégedről, és neki valamikor az életében volt egy rossz tapasztalata, és piszok csúnyán válaszol neked. Hát ha te ugyanúgy fogsz neki válaszolni, nem csak őt veszted el, hanem másik 13 embert is, mindenkit, akivel ő megosztja azt, hogy te hogyan válaszoltál neki. Ha viszont megpróbálod megértéssel közelíteni, és kérdések által megpróbálod megérteni az ő fájdalmát, az ő rossz tapasztalatát, az ő rossz véleményét, akkor hidd el nekem, hogy sokkal beljebb vagy. És ez ugyanúgy igaz egy párkapcsolatra, akkor is, ha most bimbózik a párkapcsolatod, akkor is, ha már egy régi, csak mondjuk éppen az összeződések gyakoriak. Ilyen alapon tudod, hogyha nem kedvességgel és megértéssel fordulunk a másik felé, tulajdonképpen akkor minden hónapban elválhatunk és újraházasodhatunk, mert mindig van az a fél, hol az egyik, hol a másik, akinek rosszabb napja volt, aki nehezebben birkózik meg a fájdalmaival, és aki olyan szintű fájdalmat képes a másiknak okozni, amire azt mondod, hogy köszönöm, nem akarok vele együtt élni. De elárulok egy titkot. A következő is olyan lesz. És nem azért, mert minden ember gonosz, félreértés ne essék, csak azért, mert az évtizedek alatt annyi sok fájdalmas terhet és rossz dolgokat cipelünk magunkkal, ami által már úgy... Nem engedjük, nem halljuk a lelkünk hangját, azt az önfeledt gyermeki lélekhangot, aki boldog és szeretetteljes, és szeretettel is élvezettel néz a világra, hanem egy ilyen nagyon-nagyon kemény és durva emberek képet bennünket ez a néhány évtized. És csak akkor tudod valóban úgymond sikerre és boldoggá, harmonikussá vinni az életedet, illetve a környezetedét. És akkor bíznak meg benned az emberek, és akkor lesznek veled nyitottak, ha te képes vagy ezeket a dolgokat a mindennapi életedben alkalmazni. És most itt nem arról beszélek, hogy egy szerepet vegyél föl, szó nincs róla. Én most itt arról beszélek, hogy addig kell ülj, egy szál magad egyedül egy sarokban, és most itt nem büntetésről és nem kukoricánt érdepelésről beszélek, hanem arról a bizonyos légy, amit már szintén sokszor elmondtam, légy önmagaddal, merj önmagaddal lenni. Tehát ez olyan, mint egy misszió, te ezt eldöntöd, hogy igen, én megváltozom, és addig... győzöd úgymond magad, és addig gondolod körbe ezeket a dolgokat, és gyakorlod ezeket a viselkedési formákat, amíg ez természetessé válik. És belülről kell, hogy jöjjön, ez nagyon-nagyon fontos. Miért fontos? Hát elmesélek most akkor egy történetet. Indiában az egyik guru barátom mondta azt, hogy hát van egy indiai történet, ami arról szól, hogy egy prostituált és egy házasasszony élnek ugyanabban az utcában. Hát ugye tudjuk, mit csinál a prostituált, a házasasszony, ez ugye, azt megint nagyjából tudjuk azért, hogy mit csinál, élt ugye apukával, stb. Majd hosszú évek alatt apuka megbetegedett, ágyba fekvő beteg lett, a házasasszony böcsülettel gondozta apukát, etette, fürdette mindent, ami ezzel jár. Ugyanakkor a prostituált, ő továbbra is élte az ő megszakott életét, férfiak ugye kézzel kézzel adták a kilincset, és amikor eljött az idő, hogy mindketten meghaltak, a prostituált a mennyországba került, a házasasszony pedig a pokolba. Tudod-e, hogy miért? Mert azon múlik egy ember, hogy mi van a lelkében. És a prostituált, nem ítélkezünk, ugye, tehát valamiért ő azt tette, amit tett, de egész életében, a lelkében ő egy szerető családról álmodott. Ő egy szerető család női tagja szeretett volna lenni. Ezzel szemben a házasanyuka, bár évekig gondozta az ő beteg férjét, de mindig áhítattal nézte a prostituált nála a jövő menő férfiakat, és vágyott volna egy egészséges férfira. Hát szóval ebben rejlik az ember miensége. Bár azt mondjuk, hogy a tetteink alapján ítélnek meg bennünket, és igen, felületesen igen. De ha te azt mondod valakinek, hogy milyen édes aranyos vagy, a lelkedben meg a halálát kívánod, hát akkor az úgy nem lesz jó. Többek között azért sem, mert a saját lelkedet mérgezett vele. Tehát ez a gondolkodásmód váltás, azt hiszem, hogy egyre világosabb lesz, és egyre inkább egyetértesz abban, hogy ez piszokul nem a pozitív gondolatok kántálásáról szól. Ez annál egy sokkal-sokkal mélyebb és sokkal nagyobb feladat, mint sem, hogy milyen zseniálisan tudom XYZ-nek a kis gondolatait idézni. Nem arról szól a pozitív gondolkodás. Azaz XYZ a világ bármelyik pontjáról, akinek ilyen világhírűek lettek ezek a pozitív gondolatai, ő minden bizonnyal túlment azon az úton, és élt azon az úton, amiről én most beszélek. És azért tudta leírni ezeket a pozitív gondolatokat, azért tudta megfogalmazni őket, mert tapasztalatból. Tehát ő úgy élte az életét, ő megtapasztalta azokat. És valamit megtapasztalni, már erről is beszéltem korábban, illetve egy megtapasztalt embernek a gondolatait mondogatni, hát az Makó és Jeruzsálem távolságával vetekszik, piszokul semmi köze nincs egymáshoz. Mondom, egy leheletnyi dolog, mert olyan jó pofa dolog, és igen, ha már azt mondogatod magadnak, hogy kelj föl minden nap, mosolj el, és mosolyog mindenkire, akkor már tettél igazából magadért valami jót. Csak amíg a miérteket nem tudod mögötte, és nem keresed, és nem akarod elsajátítani, addig ez csak egy ilyen felületes valami. És a lelkedben te akkor is ott cipeled azt a sok-sok csúnyan fájdalmas és nehéz dolgot, aminek nem kellene, hogy ott legyen. Szóval hiszem azt, hogy ma is még közelebb kerültünk, és hiszem azt, hogy minden egyes epizóddal még közelebb kerülsz azon, hogy is mondjam, úgymond látószöghöz. Esetleg, nem, ez még nem tapasztalat. Mondjuk ahhoz a látószöghöz, amikor már nagyobb rálátásban érzed azt és látod azt, hogy mit is jelent igazából ez a gondolkodásmódváltás. Hogy ez egy mennyire kőkemény és mondhatom azt, hogy embert próbáló feladat, mert valóban az. És most nem akarlak kábítani, de azt elárulom, hogy igen, amikor ezt el fogod dönteni, hogy rálépsz erre az útra, akkor igen, meghozod az első döntésedet. Ne várj csodát. Tehát nagyon-nagyon tudatosan, ha minden áldott reggel te úgy fölkelsz, hogy jó, akkor ma is a megváltoztatott formában élet az életed, nem fog azonnal sikerülni. Á, de úgyis, nem. De ne keseredj el. Ha meghoztad a döntésed, a gyakorlással napról napra jobb lesz egy kicsit. Napról napra jobbak leszünk egy kicsit. Feltételezhetőleg ma is jobbak leszünk egy kicsit, mint amennyire tegnap voltunk. Mert hiszen ez a célunk, és ahhoz viszont gyakorlás kell. Szóval kívánom neked, hogy a kedvességeddel és a megértő szándékoddal értsd meg az embereket és az adott helyzeteket, könnyebbé téve ezáltal a te saját magad életét is. Hiszem, hogy elszűrcsölgetted a kis kávicskádat, a kis teácskádat. Legyen csoda szép napod, és haladj a megértés útján. Szia-szia! Szia-szia! Ismételten Zsirem vagyok a Lélekkaféval. Minden bizonyan a kávé vagy a teácska már előtted van, elhelyezkedtél kényelmesen. És akkor ezen a nagy-nagy gondolkodásmódváltós úton haladunk szépen tovább. Szépen pici apró léptekkel. Hát elértünk most odáig, hogy az előző epizódban megbeszéltük a megértést, de sajnos nem, tehát annyira egymásba kapcsolódnak és összefüggenek ezek a dolgok egymással, hogy nem lehet nagyon határozottan elválasztani egyik epizódot a másiktól. Kénytelen vagyok mindig azzal kezdeni, és igen, hogyha te elindultál ezen az úton, ugye kell ez a bizonyos begyakorlás. Tehát először is van az, hogy valaki fölismeri, hogy vagy beállt az élete, és semmi nem jön neki össze, semmi nem sikerül, mindenütt csak úgymond gondjai, problémájai vannak. Bocsánat, és ezért hozta meg azt a döntését, hogy elinduljon egy úton, vagy pusztán csak álmodott egy nagyot, és azért akar elindulni az úton. Mindenkinek biztosan valami oka, miért hallgat, vagy éppen nem hallgatja ezt a hanganyagot. Tehát ugye jött egy felismerés, újra ismétlem magam, de csak azért, hogy rögződjön mindenkinek, vagy aki ugye gyorsan akar haladni, és ide-oda kattiktat az epizódok között, hogy érzékeltessen vele, hogy ez így nem fog menni, mert ugye a szakácskönyvben is, ha nem az elején kezdjük a receptet, hanem kettőt lapozunk, hát piszokul nem az fog belőle kisülni, amit szeretnénk. Ez az út ugyanaz az út. Tehát ugye, mint út, teljesen mindegy, milyen útról beszélünk, annak mindig van eleje, mindig van maga az út, és van egy végcél. Tehát valahol el kell kezdeni. Az életnek egyetlen egy pontja sincs úgy, hogy csak úgy bum bele a közepébe. Nem igazán működőképes. Tehát, sőt, aminek bele lehet a közepébe csapni, annak igazából az az eleje. Na most ezt jól elmondtam, de biztos érted. Szóval, jött az elhatározás, bármi miatt, valami miatt. Szépen megnézed magad, ha kell segítséggel, hogy akkor van-e olyan dolog, amit te akár évtizedek óta hurcolászol, és blokkol téged. Ezek nagyon súlyos dolgok tudnak lenni, és ha nem fordítunk rá megfelelő figyelmet, akkor Istenem, akkor hogy is mondjam, bármennyire szeretnénk is, nem érünk el oda abba a bizonyos célba, vagy helyesebben nem úgy, ahogyan szeretnénk. Tehát mindenképpen ezeket a blokk tényezőket, ezeket a gátakat, ezeket el kell onnan tüntetni, ki kell pucolni, ki kell tisztítani. Majd ezután jön az, hogy ugye teret adunk a kedvességünknek, a szeretetünknek, és úgy fordulunk embertársaink felé. Bármi történjen is, legyen az egy embertársunkkal kapcsolatban, vagy egy adott szituáció, ezzel a mérhetetlen türelemmel, kedvességgel, szeretettel próbáljuk megérteni. Ugye közelül az előző epizódban a megértést boncolgattuk. Na most, ha eljutunk odáig, hogy megértsük, azt elmondtam korábban is, újra szintén csak ismételni tudom magam, megérteni csak sok-sok kérdéssel lehet. És talán kapunk rá választ, talán nem biztos, hogy akarnak rá válaszolni, és talán sok esetben nem is kell, hogy mindenre tudjuk a választ. Igazából nagyon sok olyan szituáció van, amikor persze visszakerülünk a kisgyerekkori tulajdonságunkhoz, a miértes korszakunkhoz, és keressük a miérteket, de ha nagyon-nagyon őszintén végig gondoljuk ezt az egészet, akkor rádöbbenünk arra, hogy nincs értelme, fölösleges időpazarlás. Akkor is, hogyha éppen egy olyan nehézséggel küzdünk, ami egy emberrel kapcsolatos. Legyen az a szülőnk, a gyerekünk, a társunk, a munkatársunk, teljesen mindegy, kiről beszélek, vagy éppen egy szituáció, egy olyan nehézség, ami abban a pillanatban úgy érezzük, hogy itt a világ vége, és nincs tovább, és miért megint én, és miért így, és miért kapom a büntetést, miért vagyok elátkozva, mert ugye körülbelül ilyen kérdéseket szoktunk abban a pillanatban magunknak föltenni. De a megértés, ugye kérdéseket teszünk föl. Na most, hogyha ez egy emberrel kapcsolatos, akkor már erről azért elég sokat beszéltem. Próbáld megérteni azt az embert szeretettel, a valós érdeklődéseddel. Próbáld megérteni az ő akkori lelki állapotát, a viselkedésének az okát, vagy netán talán a céljait próbáld megérteni, és próbáld benne a magad módján, a magad erejével támogatni. Na most ez egy szituációnál, ez a megértés egy picit másabb, mert hogy is mondjam, sokszor elveszünk ebbe a történetbe, hogy annyira tudjuk magunkat sajnálni, hogy el nem tudom mondani. És nem biztos, hogy ez a jó megoldás. És persze most lehet, hogy megint azt mondod, hogy hát bolond ez a nő, igazából az is lehet, hogy az vagyok, de van egy nehézség, amit abban a pillanatban úgy érzem, hogy itt a világ vége is, nincs tovább. Az én, hogy is mondjam, gyakorlatom, illetve ahogyan én élek, az az. Fölteszem magamnak a kérdést, tudok-e rajta változtatni? Ha válaszom az, hogy nem, akkor nincs tovább miért foglalkozni vele. Bármennyire furcsán is hangzik, bármennyire ki is borítja, de első hallásra, talán ha sose próbáltad, akkor abszolút kiborít most a történet, és ki is nyomod ezt a hangfelvételt. Majd két nap múlva kíváncsi leszel, és újraindítod. Semmi gond. De... ha viszont az a válasz egy ilyen szituációban, hogy igen, tudok, lehet rajta változtatni. Na nézzük, hogyan tudok, mit engednek meg a lehetőségeim, az erőm, a stb. És akkor változtatok rajta. Ha nagyon-nagyon fáj az a valami, most megint mindegy, hogy szülővel, gyerekkel, társal, munkatársal, egy nehéz szituval, egy váratlan számlával, egy bármivel kapcsolatos valami, akkor föl kell tenni magadnak a kérdést, hogy mennyire lesz ez befolyásoló tényező a pillanatnyi fájdalmad, és ezt a világ végének látott helyzet, mennyire lesz jelentősége egy hónap múlva, mennyire lesz jelentősége egy év múlva, fog ez még számítani 3 év múlva. És tudod, hogyha ezt úgy... végig gondolod, akkor ha így végig fölteszed magadnak a kérdéseket, akkor talán rá is írsz arra, hogy fölöslegesen pöröksz az egész történeten. Mert ugye arról híres, ami nagyon okos kis elménk, mert igen, úgymond belénk égették azt, hogy gondolkodjál, nem fog fájni, és hasonló ilyen nagyon építő mondatocskákat. És igen, az elménk olyan szintű játékot tud velünk űzni, hogyha valóban, amit megint annyiszor súlykolok, hogy ülj le egy sarokba, egy kényelmes helyre, és csak úgy légy el magaddal, és hagyd, hogy az érzéseid vezéreljenek, ne az elméd, az érzéseid. De akkor elárulom, hogy lehet, hogy 10-szer, 100-szor is le kell ülj, amire valóban az érzéseidet fogod hallani. Először az elméd fog. Akkora nagy játékos az elménk, hogy olyan szintű játékot tud velünk űzni, hogyha elkezded magad figyelni, csak egy olyan szituáció például, hogy éppen görcsöl a lábad, és az elméd elkezdi dobálni utána a témákat. Emlékszel valakire, akinek úristen milyen problémája volt, levágták a lábát, úristen meghalt egy fél év múlva, és bízisten már 5 perc múlva ott tartasz, hogy már tervezed a saját temetésedet. És igen, ez most elsőre morbidul hangzik, de ha valóban elkezdesz magadra odafigyelni, akkor az elme az egy hatalmas nagy játék. És nagyon sok műben, versben, színházi darabban leírták azt, sőt, öregek nagyon sokszor mondták azt, hogy mert az élet egy játék, és nem igazán értető, hogy a játék a lótúró. Tehát micsoda küszködés, micsoda szenvedés szoktuk mondani. Ezen megint csak beégetjük magunkba azt a sok csodálatos negatív energiát, amitől olyan három betű szó ezzel kezdődik el a vége, és avan középen lesz az életünk, hogy egyszerűen az életkedvünk elmegy. Tehát a kimondott szavaknak is energiája van. A kimondott szavak, tehát... ha visszaemlékszel egy szóra, ha például most azt mondom neked, hogy szeretlek, biztos vagyok benne, hogy nem az jut eszedbe, aki és amikor legutoljára mondta, az a szeretlek úgy jut most neked eszedbe, ami a leges, legnagyobb nyomot hagyta benned egész életedbe. És talán nem is az elmédben és maga az esemény, hanem az érzelem. Érzelmekkel és az érzelmeink energiájával vagyunk összerakva tulajdonképpen. Tehát olyan kis picike, kis apró kis részecskéből vagyunk minden-mindennel és mindenki-mindenkivel kapcsolatban, amikor kimondottan az érzéseinknek az energiája az, ami hozzá tud tenni az életünkhöz, vagy ami el tud venni belőle. Majd később, amikor eljutunk ezen a gondolkodásmód változós utunkon a vonzás törvényéig, a teremtésig, akkor erre majd újra visszatérek. De most akkor menjünk oda vissza, hogy megértés. Tehát ott tartottunk, hogy az embereket hogyan értjük meg, ott tartottunk, hogy egy szituációt hogyan értünk meg. Tudok-e változtatni? Nem. És bizonyos időközönként, ez lehet három például, hogy 3 nap, 3 hét, 3 hónap, 3 év. Vagy az 5-ös, amelyik neked szimpatikus. Építs be az életedbe, hogy 5 nap múlva, 5 hét múlva, 5 hónap múlva, 5 év múlva mennyire van jelentőséggel az életemben. És hogyha, tehát már harmadik, negyedik kérdésnél te magad is mosolyogni fogsz, mert jön a válasz, hogy semennyire. Tehát jó, most rendben van, igen, félrelép a párunk, megcsal, összepakol, elköltözik, annak minden bizonnyal van némi jelentősége, de akkor itt most a megértéshez még visszatérve, elmondanám azt, hogy az a szituáció sem neked szólt. Nem te voltál a rossz ember, nem, és most nem akarok átmenni ebbe a korábban hozott példába, hogy tréninges műsorokba tapsikolnak neked, hogy mekkora ágyú vagy. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy amikor egy ember megtesz egy ilyet, az az ő lelki világát és az ő döntését tükrözi. Te igen, az elszenvedő alanya vagy, de nem neked, és nem miattad szól az a történet. Az az ő döntése volt, ő döntött úgy, és figyelj, fogd a körömmel, ragaszkodhatsz hozzá, és háborúzhatsz, és amit akarsz, fölösleges, nincs értelme, abszolút. És akkor most érkeztünk el odáig, a megértés után, ugye ebbe a nagy gondolkodásmódváltásba, jön az elfogadás. Elfogadod azt az adott szituációt, akkor is, hogyha itt egy emberrel kapcsolatos nehézségről beszélünk, akkor is, hogyha valóban egy, nem tudom, egy autóban esetben összetört autóról, egy nem várt kifizetni valóról, egy apró betegségről, na most azért a betegségnél, na várj egy picit. Tehát itt egy picit azért több útra kell szétszedni ezt az elfogadást. Tehát nézzük az embereknél. Nagyon csúnyán beszélt veled, megbántott, megcsalt, elárult, mindegy, melyiket nézzük. Megpróbálod megérteni. De elkelted ott az agyadba, egy polcocskába azt, hogy ez a dolog, ez nem neked szól. Tehát az minden egyes cselekedet, ami egy másik ember tesz, te bár te vagy az elszenvedő alany, aki tulajdonképpen elszenvedi az ő tettét, de nem neked szólt. Tehát most nézzük azt, hogy elárul a legjobb barátunk. Valamiért ő úgy döntött. Valamiért azt az utat választotta, de nem neked szólt a dolog. Igazából ő nem neked, nem az volt a cél, hogy neked tegyen rosszat. Valamiért ő azt ott megtette, kell azt nekünk tudni, hiszen már megtörtént. Tehát megpróbáljuk megérteni, igen. A legkedvesebb módon megpróbáljuk megérteni. Ugyanis újra azt tudom elmondani, hogy tüzet nem voltunk tűzzel, nincs értelme. Tehát az, hogy ő elárult, és te meg a torkának esel, és ugrálsz a torkán, nincs értelme. Nem változik semmivel az ég egyet a világon. Az már megtörtént. És itt lép be az elfogadás. Tehát el kell fogad azt a helyzetet, hogy ez már megtörtént. Na most ugyanez egy megcsalásnál. Az már megtörtént. Az, hogy te ezt megbocsájtod vagy sem, az meg már a te döntésed. Ha esélyed sincs megbocsájtani, mert összepakolta a cuccát és elgurította a bőröngyét, ez egy más lapra tartozik, akkor is ott van az elfogadás. Ő ezt a döntést hozta. És nem azért, mert te rossz ember vagy, nem azért, mert úgymond nálad jobbat talált. Ő abban a pillanatban ahhoz a másikhoz jobban kötődik, de kétesen biztos, sőt, hogy ez a másik jobb tőled. Tehát nem szabad ezeket a dolgokat az emberek magára pakolni teherként. Nincs értelme, hiszen az a másik ember hozott egy döntést, akár egy pillanatnyi felindulásból, akár egy pillanatnyi vágyból, akár egy pillanatnyi haragból, most teljesen mindegy igazából, hogy miből. Ő hozta meg a döntést, ő tette meg a tettet. Innentől kezdve neked annyi a dolgod, hogy megpróbálod megérteni, vagy, tehát vagy kapsz válaszokat, vagy nem. És elfogadod, megtörtént. Az, hogy te a továbbiakban erre hogyan reagálsz, az a te döntésed. Már olyan értelemben, hogy a gondolkodásmód útjáról, akkor nem fogsz letérni, ha megmarad a kedvességed, és megmarad az a fajta hozzáállásod az élethez, hogy nem kritizálsz embereket. Tehát, hogyha te most leírod XY-t, mert ő téged elárult, és elkezded különböző címkékkel fölragaszgatni, hogy mert ilyen aljas, meg olyan szemét, meg ilyen utolsók az ember, akkor nem vagy a gondolkodásmódváltás útján. Akkor vagy az úton, és akkor maradsz az úton, ha egyszer és mindenkorra be tudod tenni a picike kis buksitba, hogy ezek a dolgok a másik embernek a döntései voltak, és nem a tied. És ezt el kell fogadni. Nagyon sok gyakorlás kell, persze. Hát hiszen arra tanítottak bennünket, érted, hogy megütöd, visszaütöd. Jó, persze, vannak olyan most a vallásból, Bibliából, akármelyik úgymond vallási nagykönyvből idézhetnék, ha megdobla kővel, dob vissza kenyérrel, stb. Hát azt mondom, a mai világban ezt nem igazán alkalmazzunk. Pedig, ha nagyon mélyen végig gondoljuk ezt a dolgot, nagyon sok olyan tanács van benne, idézőjelbe tettem a tanácsot, ami valójában a gondolkodásmódváltásnál igen lehetne alkalmazni. Hát aztán ki szimpatizál bármelyik vallással, ki nem. Most nem is feltétlen biztos, hogy vallás oldalról kell megközelíteni ezt a dolgot. Mindenki onnan közelítse meg, ahonnan neki a leg. Ha most neked hited van, és teljesen mindegy, hogy milyen módon fejezed ki a hitedet, akkor közelíts meg úgy. Ha ateista vagy, és nem, abszolút nem hiszel, elég, ha csak magadba hiszel, ha így magadba, és mutasd meg, hogy igen, egy ember, a nagybetűs ember, az így viselkedik. Az nem old tüzet tűzzel. Azt megpróbál higgadt maradni, és tudja, hogy az a másik ember az rajta kívül döntött úgy. Most egy másik példa, tönkrement a hűtőszekrényed. Hát figyelj, föltözverdesheted magad, dühönkedsz, sírhatsz, bármit csinálhatsz, attól az a hűtőszekrény nem fog jó lenni. Tehát akkor most fölteszem a kérdést, érdemes teleültetni magad negatív energiával? Érdemes szétüvölteni az otthonodat ezáltal? Egy olyan, békétlen terepet teremtve a családodnak, amiben nem érzik jól magukat, mert te ott állsz a lakás közepén, nevezetesen a konyha közepén, és azon üvöltesz, hogy tönkrement a hűtőd, és úristen, és katasztrófa is vége a világnak. Igen, valószínű, hogy nincs a fal zsebben egy új hűtőre való, ezzel sincs probléma, mert éppen nincs. Persze, szeretnénk, ha lenne. Akár két hűtőre való is, csak úgy, talomba, zsebünk mélyén. De ha adott esetben nincs, és adott esetben mégis meg kell oldani a hűtésnek a valami formáját, hát attól, hogy te dühöngsz, és attól, hogy te nem tudom, haragszol a világra, attól az a hűtő még rossz. Fölöslegesen, nagyon-nagyon fölöslegesen szoktuk magunkat stresszelni, és ezáltal a környezetünket is, mert van az a helyzet, amin igen, tehát az ebben az adott esetben, ha mondjuk még a szerelő is bejelentette, hogy nem lehet a hűtődet megjavítani, hiába dühöngsz tovább, az a hűtő tönkrement. Következő kérdés, tudok-e rajta változtatni? Hát ha van pénzed, vagy össze tudod szedni, az az egyszerűbbik eset, mert ha veszel egy másik hűtőt, és hát na puf, hát most ez fölösleges dolog volt, vagy helyesebben egy előre nem várt kiadás volt. Igen, nehezebb helyzeted van akkor, hogyha nem bírod összeszedni a pénzt, és ki kell találni, hogy hogyan old meg ezt a nehézséget. Ugyanakkor, ha te most az energiádat oda fekteted, hogy dühöngél a megváltoztathatatlanon, mert a magát a tényt nem tudod megváltoztatni, csak a te hozzáállásodat tudod megváltoztatni. A végeredmény az ugyanaz marad, csak kérdezem én, most akkor nem mindegy nekem, illetve persze, hogy nem mindegy. Hát inkább nevetve tűröm aztán, hogy tönkrement a hűtőm, mint sem az, hogy sírjak, örjöngjek, és az összes környezetemnek feszülté tegyem az életét. Minek? Hát nincs értelme. Hát attól az a hűtő még halott, szóval... Igen, ezt így elsőre hallva, ha mondjuk soha nem próbáltad... De biztos, hogy furán hangzik, de ha elkezded kipróbálni, ha néhány alkalom után rádöbbensz, hogy bakkerem, miért nem így csinálom évtizedek óta? Mert sokkal egyszerűbb az élet. Megmarad benned az energia, és oda tudod tenni az energiádat, ami valóban téged épít, és előrébb haladsz vele. És most ha nézzünk egy másikat, mondjuk kirúgnak a munkahelyedről, és akkor hallgatsz most engem, és azon gondolkodsz, hogy mekkora őrült ez, hát hogy lehetne azon nem sírni és dühöngeni. Hát lehet. Hidd el nekem, lehet, és próbáld ki, neked lesz jobb. De ismételten csak azt mondom, ne hidd el nekem, próbáld ki magadért, a te békédért, a te harmóniádért, a te nyugodtabb életedért próbáld ki. Máig is úgy is kirúgtak. Sírhatsz rajta, örjönghetsz rajta. Persze, tudom, lesznek számláid a jövő hónapban is, és úristen, miből fogod kifizetni. De ha te napokat ezen pöröksz, és még éjszaka nem is alszol nyugodtan, és elkezd el nagyon fáradt lenni, és uram, bocsánat, tovább megyek, egy idő után elkezd az egészségedre hatással lenni, akkor még arra se lesz esélyed, hogy új munkahelyet találj. Mert hiszen azzal leszel elfoglalva, hogy meg tudj állni két lábon, hiszen annyira szétstresszelted magad, és annyira leépítetted a lelked, amikor már a lélek a testen keresztül küldi a jelet, hogy haló kisgazdám, baj van. Haló kisgazdám, figyelj oda rám. Bármilyen viccesnek is hangzik, ez így működik. Így működünk mi. Tehát ez a kirúgnak a munkahelyedről is, vagy éppen összetört az autód, valószínű, hogy ott valami, ha hiszel ebben, ha nem, akkor megint csak azt mondom, hogy próbáld ki. Valamiféle jelet kaptál. Jelet arra vonatkozóan, hogy irányt kell változtass. Van egy nagyon kedves ismerősöm, aki mindig pedagógus szeretett volna lenni. A szülei könyvelők voltak, és... Hát abba az irányba tolták, úgymond, hogy könyvelő legyen. Bár utálta a szakmát, de eleget téve a szülők kívánságának, megtanulta, és eleget téve az elvárásoknak és a maximalizmusnak, ténylegesen egy nagyon sikeres cégnél az egyik legjobb könyvelőként dolgozott, hosszú-hosszú éveken keresztül. Míg nem csak egyszer megbetegedett. És elkerült az orvoshoz, majd az orvos közölte, hogy hát neki igazából nem sok baja van, igazán nincs szervi problémája. Bár szívinfarktus tünetekkel került be a kórházba, de a vizsgálatok kimutatták, hogy ne, hála jó Istennek nincs és ilyen jellegű problémája. És megkérdezte tőle az orvos, hogy de mégis mi az, amit szívesen csinálna? És ő azt válaszolta, hogy ő tanítani szeretett volna egész életében, és mondja az orvos, hogy hölgyem, mi az akadálya? Hát nem, mert a korom, meg ez, meg az. És nem akarom ezt a történetet hosszú lére engedni, de akkor elégelte meg a szervezete azt, hogy ő hosszú évek óta egy más vonalon volt, mint amit ő akart volna, és legmélyen ő ebben nem tudott beletörődni. Szóval... igen, ezek a belülről a kis lelkünk kikopog, és ad valamiféle jelet arra, hogy gond van, és törődj velem, és lépj valamit. Ez, ha most elkezdesz visszamenni az életedbe, egy influenza pont elég, tüdeti járvány, persze, igen, olyan is van, hogy ne. De ha megnézed azt, hogy van, aki 2-3 nap alatt túlesik rajta, van, akinek 2 hét kell, és hogyha egy ilyen emléket előhúzol a kis buksitból, és elkezdesz rajta gondolkodni, hogy milyen nehézséggel küzdöttél akkor, vagy a betegséget közben mit csináltál, éppen kiolvastál 2 könyvet, vagy nem is tudom bármit, és utána mi változott, akkor rádöbbensz arra, hogy mindig akkor tolja az élet a stop táblát az arcodba, amikor már nem bírja tovább nézni, hogy annyira rossz helyen vagy. És amikor szólni akar neked, hogy figyú, hát kopogtatok neked, és akkor változtass, mert ez így nem jó. És igen, tűnhet ez most meseszerűnek, betegesnek, sok mindennek. Erre is csak azt tudom mondani, hogy én elviselek minden jelzőt, nem probléma. Te meg próbáld ki, ha igazán kíváncsi vagy, és igazán akarsz gondolkodásmódot változtatni. És ezzel a, hogy is mondjam, széles látószöggel rá fogsz arra döbbenni, hogy pont ugyanúgy elér téged, elérnek azok az emberek, akik nem mindig úgy viselkednek veled, ahogyan szeretnéd, vagy ami neked jó lesne, illetve ugyanúgy elérnek azok a nehézségek, amik megoldásra várnak. A szerelésre szoruló autód, a tönkrement hűtőgéped és bármilyen példát hozhatnék. De valóban a világ attól változik, hogy te nézel másként rá. És ezt olyan szinten lehet gyakorolni és alkalmazni, hogy a múltból, ha hozol egy nagyon-nagyon fájó dolgot, tudsz a múlton változtatni úgy, hogyha te másként nézel rá. Ha másként nézel arra a helyzetre, azzal a szeretettel, a megértési szándékoddal és az elfogadással, amiről eddig beszéltem, annyira át tudod formálni vele a múltról alkotott véleményedet, amikor már nem könnyezve gondolsz rá, és nem fájdalommal tölti el a lelkedet, ha eszedbe jut egy-egy ilyen nagyon rég múltbéli történet, hanem talán még mosoly is képes lenni a szájszegletedbe, azért, mert te másként nézel rá. És pontosan ebből a hatalmas nagy erőnkből, ami bennünk lakozik, igen, a világ képes megváltozni. Képes a világ megváltozni, mert mi képesek vagyunk másként nézni a világra. Ismered ezt a történetet? Hogy lehet, hogy nem tudom pontosan idézni, de megpróbálom. Egy öreg bölcs ült egy fatövében, és arra ment egy fiatalember, és megkérdezte tőle, hogy milyen emberek laknak itt a közeli városban. És kérdezte tőle az öreg bölcs, hogy hát fiam, miért te honnan jössz? És mondja, hogy Athénból. És ott milyen emberek laknak? Jaj, bátyám, nagyon rosszak, nagyon gonoszak, nagyon ilyen, nagyon olyan. Ó, fiam, hát itt is olyanok. Hát a fiatal vándor továbbá, majd kis idő múlva megy egy következő, szintén megkérdező, hogy bátyám, milyen emberek laknak itt ebben a városban? Kérdezi tőle, hogy miért fiam, te honnan jössz? Ő is Athénból jött. És ott milyen emberek laknak? Jaj, bátyám, Athénban nagyon jó emberek laknak. Ott mindenki kedves, segítjük egymást, támogatjuk egymást, odafigyelünk egymásra. Értem, fiam, nyugodt legyél, ebben a városban is olyan emberek laknak. Majd az öreg bölcshöz ott közel ült egy fiatal tanítványa, aki mondja, hogy hát ide figyelj, te bölcs, én most nagyot csalódtam benned. Hát te egy ilyen kétszínű ember vagy, te mindenkinek mást mondasz, hogy gondolod te ezt? Majd de azt mondja a bölcs, hogy hát fiam, állj csak meg egy pillanatra, én nem. De mindenkinek a szívében tükröződik a valóság. Az az ember, aki rosszat akar látni, és rosszat lát, az rosszat is fog látni. Az az ember, amelyik meglátja a szépséget, az pedig a szépséget fogja látni. Hát legyen ez egy tanulság arra, hogy igen, a világ az olyan, amilyennek látni akarjuk. És most természetes, nem azt mondtam, hogy örjöngen igen a tévéképernyő előtt, egy-egy háborús helyzetjelentés esetében nem erről beszélek. Természetes, hogy az nem lehet. Nem lehet szépnek látni. De azok, amik nap mint nap veled és melletted is körülötted történnek, azt valóban te döntöd el, hogy hogyan látod. Te döntöd el, hogy mivel teszed tele a lelkedet. Ha ránézel valamire, te hoztad meg a döntésedet, hogy te a szép dolgokat látod-e benne, vagy a rosszakat. Legyen ez egy tárgy, legyen ez egy ember. És persze óva intenélek attól, hogy most jaj, most belemenjünk itt a nagy realisztikus gondolkodásba, és hát már pedig len, igen, mert hogyha már pedig len a szomszéd Pista bácsi csúnya, akkor az csúnya. Hát végsősoron jogod van csúnyának látni, csak addig, amíg te ezeket a negatív érzelemmel megtöltött szavakat mondogatod, addig a saját életedet is telepakolod negativitással. És most itt nem arról beszélek, hogy hazudj magadnak, Isten őrizzen. Itt most arról beszélek, hogy próbáld a lelkeddel nézni a dolgokat, mert a lelked az, ami a valóságot adja. És hogyha most itt a szomszéd Pista bácsi példánál maradunk, nézd, lehet, hogy van egy-két ragya az arcán, de az igazi érték az úgyis a tetteiben, illetve az ő lelkéből. fogod megtudni az igazi értéket. És a szépség ez egyébként is egy olyan dolog, ami mulandó. Ma van, holnap nincs. A lélek viszont az, hogy egy jó lelkű emberből nem nagyon szokott rossz lelkű válni. Viszont egy társadalmi normákkal, társadalmi elvárásokkal, sok gonoszsággal telepakolt lélek, az tud jó lenni, ha ő akar jó lenni. Na most itt a jó, az megint egy nagyon széles skálán értendő. De tudom, hogy tudod, hogy mire gondolok. Hát azt hiszem, ma is megittuk a kávénkat, és sikerült az elfogadást egy picikét kiboncolgatni. És holnap újra jövök. Legyen csodaszép napod. Szia, sziasztok!